János evangéliuma 11. részéből olvasom az igét, a 38. verstől. Jézus pedig újra felindulva magában odament a sírhoz, az pedig egy üreg volt, és kő feküdt rajta. És mondta Jézus, vegyétek el a követ. Mondta néki a megholtnak nőtestvére Márta, Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. Mondta neki Jézus, nem mondtam én neked, hogyha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét. Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt fekszik. Jézus pedig felemelte szemét az égre, és ezt mondotta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. A különálló sokaságért mondom, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És amikor ezeket mondta, fennszóval kiállta, Lázár, jöjj ki! És kijött a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel volt leborítva. Mondanék Jézus, oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Isten tegye áldottá szívünkben az ő igéjét, hogy ne csak meghalljuk, hanem annak megtartóivá is legyünk. Gyertek, imádkozzunk, hogy teremhessünk gyümölcsöt általa. Uram, való a szívünk mélyén biztosak vagyunk abban, hogy amikor te megszólalsz és valakit megszólítasz, legyen bár földi úgynevezett élő állapotba, vagy földi úgynevezett halott állapotba, meghallja a te szabadat, és engedelmeskedik neked. Ahogy engedelmeskednek a szellemi lények, a hűséges és a bukott angyalok is, ilyen szinten engedelmeskednek a téged tagadók és a benned hívők is. És minden úgy történik, ahogy te akarod. Arra kérünk téged, hogy a te igéddel és szent lelkeddel munkálkodj, Uram, ma is a mi üdvösségünkön, az élő hitünkön, a veled való közösségünkön. Azt ígérted, hogyha ahol ketten-hárman nevedben összejönnek, ott te ott vagy. Arra kérünk, hogy áldásunkra légy ma itt. Amen. János evangélium a 11. részében, a 40. versben így van megírva az élő Istennek üzenete. Mondta neki Jézus, nem mondtam én neked, hogyha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét. Amíg a keleti embernek az élet vitele abból a gondolatból fakadó, hogy ebben a világban lévő szellem és szellemi erő befolyásolja az ember fizikai és lelki állapotát, és ezért kívánja befogadni ezt a szellemet, és annak hatalma és hatása alatt éli az életét, addig az úgynevezett európai ember, ugye, aki Amerikában is értem alatt, aki kiköltözött Ausztráliába, tehát az európai típusú ember messze nem meditatív típusú, hanem mindent boncol, keres, kutat és értelmezni kíván. Éppen ezért a két típusú élet között alapvető különbség az, hogy az egyik az eszével akar élni, és éppen ezért nagyon sokszor nem tud élni, a másik pedig nem az eszével, hanem a lelkével és a hitével kíván élni, és azért egészen más típusú életet él, mint az európai. Amikor a kereszténység Krisztus megmenetele után elterjed ezen a világon, akkor az a látható és érzékelhető mennyei erő és hatalom, ami követte az apostolok bizonyság tételét, pár száz évvel később elcsendesedik. Megmerevedik, és egyház testbe szilárdul minden, és lesz belőle törvény, lesz belőle kegyesség, lesz belőle vallás, ami nagyon sokszor már a vallás erejével nem él. A kegyesség látszatával igen, de a lélek erejével már nem él. Azt látjuk, hogy Isten újra és újra ebben a teremtett világban ad ébredést, amikor néhány ember életét az ő szent lelkével újból meglátogatja, megragadja, élő hitben önmagával közösségre vonja, és ezek a lelkek elkezdik hirdetni újból ugyanazzal a tűzzel, erővel és hatalommal az Istennek igéjét, ahogy az annak idején elindult. Azt látjuk, hogy ez a bizonyos misszió, amit az Úr Jézus parancsolt, hogy elmenvén szerte a világon hirdessétek az evangéliumot, mert nem egyszerre éri el a világot, hanem egész komoly évtizedek, évszázadok választják el az érkezését. Ezért az egyik helyen élő hitben lévő emberek vannak, a másik helyen már meghidegült emberek vannak, akik nem kaphatták meg Istennek úgy a lelkét. Folyamatosan az ige azért terjed, otthont talál, ha máshol nem, könyvekbe, irodalomba, teológiába, és nagyon kevésszer a szívbe. Nagyon kevésszer a szívbe. Amikor a mai napon erről a különös kifejezésről kívánok szólni, hogy azt mondja Jézus Mártának, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét, akkor azt kell mondanom, hogy a mai világban az Istentől az ember a maga elvárásai miatt sohasem ezt kéri. Az ember, főleg a mi fejünk gondolkodása szerinti ember, mindig valami olyat kér, ami megoldja az élete problémáját. Nagyon sok ember, aki azt mondja, hogy ha vagy, akkor csinálj valamit. Adj valami jelt. Ha nehéz helyzetben, akkor ha vagy, akkor oldd meg. Ha megszorult valamibe, akkor szabadíts meg. De elmegy egész odáig, hogyha valakit a bűnei terhelnek, akkor azt mondja, hogy Uram, bocsáss meg nekem. És egy dolog valahol mindig elsikkad. Ez az egy dolog pedig így hangzik, hogy Jézus így fogalmaz meg, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Tessék megfigyelni magad életében, hogy Istennek a munkálkodása nyomán hányszor volt, hogy meggyógyultál a betegségedből. Hány fajta féle típusú kérésednek eleget tett az Isten. És egy dolgot nem mondhatsz el. Mégis, hogy megláttad az Isten dicsőségét. Láttad kezemozdulását, láttad a hűségét, láttad a szeretetét, láttad azt, hogy törődik veled, láttad. Átélted, érzékelted. Csodaként fogalmaztad meg. Csak egy valami hiányzott, hogy láttad volna az Isten dicsőségét. A Szentírás szerint, ami földünk légterében egy hazug, hamis, élősdi szellemvilág él, Ezt úgy nevezi a Szentírás, hogy a bukott angyalok ide kényszerültek, ide a földre, és benépesítik a föld légterét. Mivel nem voltak képesek arra, hogy a magasságos Istennél magasabb világot teremtsenek, megvetették a lábukat az anyagi világban, itt a földön. Isten úgy jelöli meg őket, mint az ember ős ellenségét, az ember gyilkosát, és a következőket állítja róluk a Szentírás, hogy ezek a levetett, Isten közvetlen színe elől kivetett lények, az Isten jelenlétéből elhajított lázadó szellemek úgy telepedtek az emberiségre, hogy meghamisítják az anyagi világ ismeretét, és meghamisítják a szellemi világ ismeretét, hiszen a szellemi lények a hazugság lelkei, a főnökükkel, a lázadó angyal fejedelemmel együtt, akit az Isten a hazugság atyának tart. Így tehát működik itt a földi életben, az embereknek az életében a sátánféle természettudományos ismeret, a sátánféle külön lélektan és a hamis történelem írás. Elmondhatjuk, hogy az ember megcsalatott az ismeretében, a hitében, a tudományában, a világ látásában, sőt, az önmaga és Isten ismeretében is. Csak adalékot adok hozzá, amikor azt mondja a Szentírás a sátánról, hogy képes a világosság angyalának ruhájába öltözködni, mintha az Isten küldöttje lenne, közben, mint mond, hamis hazug, és nem áll meg az Isten mércéjén. De mivel hatalmasabb az emberi észnél az értelme, az emberi akaratnál az akarata, az emberi tudásnál a tudása, hiszen az Isten szíve elől jött, félelmetes intelligencia, ezért nem nehéz az embert elhitetnie. Egyszerű példát hadd mondjak, ha valaki elfogadja a hipnotizőrtől, hogy az neki jót akar, alárendeli a tudatát, az akaratát és a döntését a hipnotizőrnek. Egy kisebb fajta úgynevezett szellemi elnyomás alá kerül, ahol azt közli vele a maga akaratát, befolyásolja a cselekvését, és használja a gondolatait. Elmondhatom, hogy a hipnotizált személy nem önmön akarata szerint szól és cselekszik immár, hanem egy erősebb, koncentráltabb akaratnak befolyása alatt, tehát az már nem ő. Ha az ember képes megtenni ezt a másik emberrel, mennyiben inkább képes az a lélek megtenni az emberrel, amelyekről így beszél a Szentírás, hogy megszállja az embert, elvakítja a gondolatát, a látásmódját, az értelmét, és alkalmatlanná teszi, hogy az Istennek engedelmeskedjen, Istenbe higgyen, és ott kövesse. A hamis tanításait igaznak állítva, az emberi lélek követi őt. Így történt az Éden kertbe is, hogy az embernek a sátáni kínálat, a sátáni gondolat egyszerűen úgy ment át az értelmén, érzékén és akaratán, hogy elfogadta ennek a másnak az indulatát, a vezetését, a szándékát, és jó szándéknak minősítette. Ezzel tökéletesen megvakult a valóság látására, és a hamisságot állította valóság helyére. Az ember megcsalatott. Mikiás ezt így fogalmazza meg, minden ravaszkodásuk ellenére vakok-e világfiai, Jahve gondolatait nem ismerik, és terveit nem értik. Jézus Krisztus jövetele így, nem titkolt cselekvési programja, amit ő kihirdetett, arról szól, hogy ő a szabadító, és ő azt cselekszi, hogy a vakok lássanak, a süketek halljanak, a szegényeknek, itt nem a pur, tehát a fizikailag szegényről van szó, hanem arra, aki nélkülöz az Isten kegyelme gazdagságát, a szegényeknek az Isten gazdagsága hirdettetik, akik elvetettek révén Isten országában, a kegyelemben, a Isten fiúságban nem részesedhetnének, ezek számára egy királyi gyermekséget hirdet meg Jézus Krisztus, hogy ti pedig Istennek gyermekei vagytok. Így mondja a Szentírás, a megkötözötteknek feloldozást hoz Jézus, és perbe száll a hazugság atyával, fölveszi a küzdelmet vele, és elmondja, hogy én az igazságot hoztam. Az Isten igéje igazság, én magam vagyok az igazság. És elmondja, hogy az igazságból valók hallgatnak az én szómra. Megnyitja a szemüket, amelyeket elvakított a világ fejedelme, megnyitja a szívüket, amelyik elhalt és kőszívvé változik Isten kijelentése szerint, értelmetlen, érzéketlen, a valóságos életet nem fogó. Erről most nem fogok beszélni, de csak megemlítem nektek, hogy gondolkozzatok el a következőkön. Aki a biológiát jól ismeri, az emberi test működését jól ismeri. Gondolk itt az agyi tevékenységre. Gondolk itt a vérkeringésre, a szívnek a munkájára, a vese kiválasztására, a máj lélektelenítésére. Gondolok itt a nyirokkeringésre. Gondolok itt az egész emberi, a földi emberi testnek a működésére. Hadd mondjam el nektek, hogy a lélek valóságos életműködésének a leképzett anyagi mása. Most nem beszélek, majd egyszer beszélek róla. Itt vagyom a gondolatot. Hadd járjon végig. Aztán majd rá fogsz jönni dolgokra. Mit jelent az, hogy a Krisztus test? Mit jelent, hogy Krisztus a fej? Mit jelent, hogy egy lélekkel itattattak meg? Mit jelent az, hogy Krisztus halálába kereszteltettek meg? Mit jelent az, hogy egymásnak tagjai a Krisztus test tagjai? Meg gondoljátok végig. Hogy kinek milyen lelki ajándéka van az Istentől? Hogy tekinti az Isten a gyülekezet egységét egy lelki valóságnak? Minden léleknek más funkciója van, mint a test tagjainak és részeinek. Még egyszer mondom, hogy a lélek életének valósága anyagi leképzése a test. A szellemi világ ereje által, az Isten hatalma és ereje által működteti a világot és az embert. Működteti. Mint alkotó teremtője, nem csodákba gondolkozik az Isten. Az ember gondolkodik csodákban, aki a természet törvényeit, hamis törvényeit ismeri csupán, és a sima, egyszerű, úgynevezett isteni beavatkozást, mert nem tudja magyarázni, csodának minősíti. Mi történik Lázár feltámasztásakor? Márta, ha rajta állna, nem engedné meg, hogy Jézus kijelentése megvalósuljon, amikor azt mondja, megmondtam neked, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. És amikor ő cselekedni akar, és Márta látja, hogy felindult magába az Úr Jézus, akkor fölkiált, Uram! Ne csinálj semmit, büdös, négynapos halott! De milyen véghetetlen kegyelem, hogy az embernek a sátántól megrontott értelme, vaksága, Isten akaratának az ismerete híja nem akadályozza meg Jézust, hogy véghez vigye azt, amit az emberért cselekedni akar. Hadd mondjam neked az első üzenetet ma. Messze nem zavarja az Istent a kételkedésed abban, hogy megcselekedje azt te érted, amit eldöntött. Második üzenet. Ha a te életed kijelentéseket tesz, mégpedig a megromlott értelmű, az Isten akaratát nélkülöző és nem ismerő, földi tapasztalatok szerint, hogy tudnék, valaminek vége van, tanuld meg, hogy minden fel a végső szót az Isten fia Jézus mondja ki. A manapon is, az ítéletkor is, de most is. És amikor azt mondja a Márta, hogy ne csinálj semmit, Jézus, akkor Jézus odaszól hozzá, és azt mondja, hogy Márta, Márta, megmondtam már, most újra mondom. Te higgy, és meglátod az Isten dicsőségét. És mi történik? Még mielőtt a történésről beszélnék, még egy úgynevezett titokvilágba hadavassalak be benneteket, lehet, hogy nektek ez a persze régóta nem titokvilág, csak én gondolom azt nagyon rosszul, mégis elmondtam. Ugye Jézus Krisztus, aki az atyától jön, azt mondja, hogy csak azt mondom nektek, amit az atyától hallottam, nem fogok rajta változtatni. Ebben a pillanatban minden példázatának a súlya megváltozik. Immár nem emberi beszéd bölcselkedése, és nem hitetés, hanem a legmagasabb szintű igazságok kijelentése. Ilyen többek között az a bizonyos Jézusi példázat, amikor a gazdag és Lázár esetéről beszél. Elmondom két mondatba. A gazdag nagyon gazdag, bíborba, patyolatba öltözik, lakomákat tart állandóan, ház előtt ott kuporog egy beteg, nyomorult, majdnem ezítelen ember, Lázárnak hívják, koldus. Meghal mind a kettő, és a koldus Ábrahám keberébe kerül, az üdvösség honába, míg a gazdag a pokolra. Eddig a történetben semmi különös nincs, a különös most kezdődik. Megszólal a gazdag, aki a földön gazdag volt. És azt mondja, atyám, szólj Lázárnak, hogy nedvesítse meg az ajkamat, mert égek. És mondja Ábrám, hogy nincs átmenet e két hely között. Azt mondja a gazdag, uram Ábrám, akkor legalább azt intézd el, hogy az én testvéreim, akik ugyanúgy élnek, mint én, kapjanak hírt innen a mennyből, hogy van tovább, hogy meg ne jussanak. És jön a válasz, van Mózesük, vannak profétáik, hallgassák azokat, pont. Mi ebben a különös? Hogy amikor a testtől elválik a lélek, mint önálló szubstancia, mint önálló személyiség, gondolkodóképes, nem alszik, hanem él, beszélőképes, és egy különös dolga van még, hogy igaz látásra jut. Amint a démoni hatalom megszűnik, mint földi, megszállt lélek fölött, megkötött lélek fölött, rálát a valóságra, és éppen attól pokolkínja, hogy értelméről van, és már jól lát. hadd mondjam el nektek, hogy amikor Jézus Krisztus ezt elmondja, akkor értheted meg, hogy milyen aljas az ördög, és milyen aljas a démonvilágnak, és az általa elhitett embereknek, az az elvadult, aljas, testi, brutális támadása a lelki emberekkel szembe, amikor azt akarják, hogy ne higgy, mert ők fertőzöttek, fertőznek téged is, mert ők tagadók, tagadóvá akarnak tenni téged is, mert ők ma még röhögnek az Isten országa dolgán, azt akarják, vihog rajta te is, a vége pedig, amit Jézus elmond a gazdagról, hogy a lélek gyötrődik, érzékel, él, és világosan lát. És amikor azt mondja Jézus, ott a sírgödör felett, Lázár, jöjj ki! Hát a lélek hallja, és a lélek engedelmeskedik. Az, hogy közben a testet visszaadja az Úr éppként, ennek a valóságát az ott lévők csodaként élték át. És ez tragédia. Mit mond Jézus Mártának? Nem csodát fogsz szemlélni, de az Isten dicsőségét fogod szemlélni. Az embereknek nincs hitük, hanem a megromlott természettudományos ismeretük van csupán. Nem értik, ami történik, az egy csoda, magyarázhatatlan. Isten pedig azt akarja, hogy igenis, tud magyarázni, hogy nagy az Isten, hogy munkálkodik az Isten, hogy szeret az Isten, hogy nem közömbös velem szembe az Isten. Második üzenet. Nem csak ismer, nem csak lát, nem csak hall, hanem nem közömbös az Isten, ha rólad van szó. Tudjátok, amíg a démoni lelkek elnyomják az embernek az akaratát, megvakítják a látását és az értelmét és a tudatát, az élő Isten használja a tudatot, úgyhogy meggyógyítja a látást, meggyógyítja az értést, és a hit értésének minőségére emeli. Hogy nem az embert szemléled kijött a sírból, hanem az Isten dicsőségét láthatod, aki kihozta a sírból. Harmadik üzenet. Nem hagylak titeket árvákul. Én eljövök ti hozzátok. Én akarom, hogy ahol én vagyok, ti velem legyetek. Ez az ígéret igazság, és ez megáll. Szembe megy minden típusú hamissággal és hazugsággal, értelemcsökkenéssel, látásszűkítéssel, és azt mondja, a vagyok, mert van, de leszel. Így fogalmazza Jézus, mert én vagyok a te megváltód, a te őriző pásztorod, te leszel. Akkor is, ha a világ lezár majd egy koporsót, csak a port, de téged soha. Hallod? Márta, ha rajtad állna, nem engednéd Jézust cselekedni. Testvér, mibe ellenkezel vele? Mit fogadtál el változtathatatlannak, befejezetnek, amin semmi és senki nem változtathat? Azt kell elmondanom, minden ügyedben a végső szó a téged szerető Jézus Krisztusodé. És ahogy a látásod lezár, ő azt mondja, Effata, nyílj meg a fülnek, a szemnek, a hitnek, a reménynek és a bizalomnak. Befejezem. Utolsó üzenet van neked. Nem megmondtam, mondja Jézus, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Hát te ne félj, csak higgy. Amen. Hadd hozzuk eléd, Uram, mindazt, ami bennünk beteg lett. Beteg lett a fülünk a hallásra, bár a legfontosabb szerv, hiszen azt mondtad, hogy a hit hallásból van. Nyisd meg, Uram, a fülünket, hogy amit mondasz, abból bennünk élő hit legyen. Nyisd meg, Uram, a szemünket, hogy hadd lássunk át a történéseken. Ki áll mögötte? Körülj az ismeretünkön, hogy mennyei bölcsesség vezérelje azt. Kérjük szent lelkednek vezetését a mi életünkre, hogy áldhassunk és magasztalhassunk téged, és hogy betölthessük itt a küldetésünket, hogy itt mások számára só és világosság legyünk, akik megismertek téged, szemlélhették kegyelmednek, irgalmadnak hatalmát és működő erejét a saját életükben. Köszönjük, Uram, az ígéreteidet, és köszönjük, hogy minden ígéretedet elfogadjuk igaznak. Rád bízzuk újra a lelkünket, a testünket, hiszen a tiéd egész valónk. Bocsáss meg a hitetlenségeinket, a kétségeinket. Taníts meg, Uram, mindent a kezedbe tenni, és mindent a kezedből elfogadni. Kérjük ezt Szent Fiad nevébe, Jézus Krisztusért. Amen.
Thank you.
nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket magamnak. És én rendeltelek, hogy elmenvén gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Hogy bármit kértek az atyától az én nevembe, megadja néktek. Amen.